Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ugye nem sokára elkövetkezik az igazság pillanata. Május végén ugye mindenki látja majd a 2022 évi mérlegeket minden vállalkozás tekintetében. Én bízom abban, hogy összehasonlításra kerülnek a döntéshozók asztalánál ezek a számok. Nem gondolom, hogy itt lennénk, és folyamatosan arról beszélgetnénk, hogy ez a veszteség, amit a hatóságjár és minden egyéb intézkedés okozott a kereskedelemnek, az tényleg példátlan, és nem méltó ahhoz, ahogy a kereskedelem kiállt a magyar vásárlókért, mondjuk a Covid alatt, amikor, ha visszaemlékszünk arra, micsoda félelemben dolgoztak a kollégák, akkor egészen más volt a mi megítélésünk, és ugye nem telt el 2 év, a Covid után, és tulajdonképpen egészen más megvilágításba kerültünk. Most mi lettünk az üldözöttek, bennünket kell razziázni, különböző módszerekkel vizsgálni, és azt látjuk, hogy a feldolgozóipar és a termelőágazatnak a szereplői, akik tulajdonképpen nekünk beszállítóink, tehát mi hozott anyagból dolgozunk, mi arra tesszük rá az árést, arra az ára, amit a feldolgozóipar szereplőitől kapunk, vagy az összes beszállítónktól. Tehát mi azt szeretnénk csak kérni, hogy majd amikor vizsgálódik a kormány, hogy melyik szakmacsoport és melyik ágazat mekkora profit növekedést ért el, akkor legyenek kedvesek, és nézzék meg az összes érintett ágazatot, és amúgy különben, amikor majd egy versenyhivatalnak az anyaga, ugye nagyon komoly vizsgálat alá voltunk téve itt a tejtermékek kapcsán, és tisztán látszik már belőle, hogy abszolút nem a kereskedőn múlt az, hogy ezek az árok azok hova alakultak, akkor kérjük azt, hogy az is jelenjen majd meg a sajtóban, hogy hát mégsem a kereskedelem volt ebben a bűnös, és nem a bűnbak.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen, főtitkár a tisztségem, de köszönöm szépen a bizalmat.
Hát gondolom a kereskedők még föl sem ocsúttak a sokból, hogy a kormány fönntartja az ársapkákat, a következő váratlan bejelentés, vagy meglepetésszerű bejelentés az volt, hogy kötelező akciózásra kényszerítik a kereskedőket, ami az én olvasatomban tulajdonképpen az ársapkarendszer kiterjesztését jelenti, de majd ezt úgyis kibontjuk a beszélgetésünk során. Szóval, hogyha sorba veszem az elmúlt időszak kereskedelmet érintő bejelentéseit, intézkedéseit, és kicsit mellé vagy mögé teszem azokat a folyamatokat, amik az elmúlt években jellemezték a magyar kereskedelem és a kormány kapcsolatát, gondolok itt arra, hogy van egy szándék a kormány részéről, hogy maga határozza meg például a tulajdonosi kört és a struktúrát, igyekszik minden elővel kitolni a külföldi láncokat a hazai piacról. Szóval, hogyha ebben a megvilágításban nézem az ágazatot, akkor beszélhetünk-e még szabad piacról Magyarország esetében?
Nagyon nehéz az elmúlt időszakról úgy beszélni, hogy az a sok-sok probléma azért, ami tényleg a Covid óta így velünk él, arról ne kell említést tenni. Úgyhogy tényleg így el is lehet különíteni ezeket a dolgokat. Ugye a Covid után jött egy külön adó a kereskedelembe, és ugye ugyan extra profit adónak titulált adóról van szó, mégis az árbevétel alapján kell fizetni a kereskedelemnek. Ezt azért hozom talán az elejére, mert nyilván szoros összefüggésben van az áraknak az alakulásával is. Tehát, hogyha kapunk egy olyan adónemet, amit árbevétel arányosan kell fizetnünk, az azt jelenti, hogy a költségeink ennyi százalékkal megnőnek. Ha nő a kereskedelem költsége, akkor nyilvánvalóan egy magasabb árrést kell alkalmaznia annak érdekében, hogy a megnövekedett költségét ki tudja termelni. Nem mindenki tudja pontosan, de a kereskedelem úgy működik, hogy tulajdonképpen minden egyes termék, amit megvásárolunk, annak van egy beszerzési ára, arra tesszük az árrésünket, és ha megmarad a költségeken felül valamilyen rész, akkor az a kereskedőnek a profitja. És ugye jó is, hogy az elején kezdjük ezzel a dologgal, mert mert hogy minden vállalkozást azért hozunk létre, hogy profitot termeljünk. Tehát aki nem alkalmazottnak megy, az vállalkozóvá válhat. Ha vállalkozók vagyunk, akkor a saját jövedelmünket ki kell tudni termelni, a saját jövedelmünk tulajdonképpen a cégünknek a profitja. És hogyha ez a profit ez szűkül, akkor nyilvánvalóan változik a vállalkozói kedvünk. Ugye lehet ezt egészen pici vállalkozástól értelmezni egészen egy multinacionális nagyvállalatig. De mindegyik ezeken az alapvetéseken kezd el működni, és fejleszt, ahogy tulajdonképpen a lehetőségei ezt engedik. És amikor folyamatosan azt halljuk, hogy a kormány szeretné visszaszorítani a nemzetközi kereskedelmi láncoknak az arányát Magyarországon, és ezért próbál valamilyen intézkedéseket tenni a magyar kereskedők érdekében, az mondjuk eddig nem működött jól. Úgy is mondhatnánk, hogy kontraproduktív volt, mert a piaci verseny, az piaci verseny. Tehát abban kéne jobbnak lenni a magyaroknak, akkor tudnák fenntartani ezt a részarányt, ami most már, majd erre is kitérünk, elég elszomorító, hogyha ő maguk képesek lennének fejlődésben lépést tartani a multinacionális kereskedelmi vállalkozásokkal. Mi azt gondoljuk, hogy kifejezetten jót tett annak idején, hogy ezt az új kereskedelmi kultúrát a multicégek behozták Magyarországra. Egy elavult rendszerben dolgoztunk ugye a rendszerváltás előtt, ebből tanulnunk kell, ebből látnunk kell, hogy milyen irányba lenne érdemes haladni. Azt, hogy menet közben ez alatt a most már több mint 20 év alatt hogy alakult a kereskedelem, annak az eredményét látjuk jelen pillanatban. 2022 évi a forgalmi adataink lassan összeállnak oly módon, hogy pontosan számokkal is alá tudjuk támasztani, de érzésünk szerint a magyar kereskedelem részaránya 35% körül van már csak. Elnézést, 35% körül van, tehát az az álom, hogy 50% fölötti legyen a magyar kereskedelem részaránya napi fogyasztási cikkek területén, a magyar tulajdonú, az igazából a valósággal, a realitásokkal nem nagyon találkozik. Tehát fontos ezeket a dolgokat tényleg a helyén kezelni. Én azt gondolom, hogy minden olyan intézkedés, például a hatósági ár, hogy ugye akkor kitérjünk át erre a következő nagy lépésre, például a hatósági ár egy olyan fokú belenyúlás a kereskedők árképzésébe, ami nagyon furcsa volt már az első hónapokban is. Abban bíztunk már tavaly február óta, hogy talán a választások, ahogy vége lesz a választásoknak, vége lesz ennek az őrült kampányidőszaknak, akkor tulajdonképpen ezt a hatósági árat ki fogja vezetni a kormány. Ugye amikor bevezették, akkor ugye február 1-je volt még, tehát még a háború ki sem tört. Nagyon sok olyan dolog történt az egész gazdaságban, akár a környezetünkben, Európában, de világszinten is, ami nagyon sok mindent megváltoztatott. Gyárak semmisültek meg Ukrajnában, nagyon sok vállalatnak át kellett szervezni a gyártását, nagyon sok költség, új költség jelentkezett a feldolgozóipar részéről is. Ezen kívül volt egy nagyon komoly aszályos év Magyarországon. Tehát a hatósági ár intézkedés óta tulajdonképpen olyan sok volt a változás, amit gátolt tulajdonképpen ez az egész hatósági ár, hogy helyén tudja kezelni a piac. Tehát amikor a piacba olyan fokú belenyúlás történik, hogy gyakorlatilag mesterséges árak alkalmazásával a keresletet ötszörösére, tízszeresére növeljük, nyilvánvalóan az a kínálati oldalt átalakítja. Nagyon nehéz időszak, és folyamatosan azzal próbáltunk érvelni a legelső időszakban, mi május hónapban 2022-ben, hogy legalább vonják be a többi szereplőt is ebbe a hatósági árba, ugye így, hogy csak a kiskereskedelem fizeti meg ennek a kárát, csak a kiskereskedelem ennek a teherviselője, így nem működik túl egészségesen, mert a feldolgozóipar és a termelőipar nincs késztetve arra, hogy kedvezőbb árakat adjon a kiskereskedelem számára. Hogyha ezt valaki átgondolja, a termelői oldalon van egy megnövekedett kereslet, egy tízszeres mondjuk, vagy legyen csak egy ötszörös, akkor nyilvánvalóan ő egy sokkal magasabb árat fog kommunikálni a kiskereskedelem felé, nekünk vásárlási kötelezettség van, mert a készletet tartani kell. A fogyasztói árakat befagyasztottuk a 2021. október 15-ére, tehát teljes kiszolgáltatottja jelen pillanatban is a kiskereskedelem ennek a hatósági áras intézkedésnek.
egy nagy lendülettel szinte az összes kérdésemre válaszoltam, amivel készültem a mai műsorba, de azért haladjunk sorjába, és hagyj térjek vissza az eredeti kérdéshez, hogy beszélhetünk-e még szabad piacról, ugye mik az ismérvei a szabad piacnak, hogy szabadon lehet vállalkozást alapítani, hogy az eszközei fölött a tulajdonos szabadon rendelkezik, és hogy tulajdonképpen az árképzése az a piaci logikát követve, de szintén szabadon történik. Ha ezt a három alapismérvet nézzük és tekintjük át, akkor azért még mindig kijelenthető, hogy szabad ez a piac, vagy már inkább a félszabad kategória felé kezd el tolódni?
Szabad piac van természetesen olyan szabályozókkal, amikkel korlátozzák a mi szabadságunkat részben. Tehát nem szabad kijelenteni azt, hogy ne lenne szabad piac, mert ez szakmaiatlan lenne a részünkről, de az, hogy gyakorlatilag olyan részen fogják meg a kezünket, és kötik gúzsba tulajdonképpen a gazdálkodásunkat, ami nehézségeket okoz most már nagyon hosszú ideje.
Ugye az ásapkákat, amelyek 6-8 termékre terjedtek ki első körben a kereskedelemben, ezt a rendszert fönntartja a kormány. Mikor vált önök számára világossá egyértelművé, hogy nem lesznek kivezetve április végével? Orbán Viktor erre utaló, talán múlt heti, vagy másfél héttel ezelőtti rádió interjúja abból derült ki a kereskedők számára, vagy annak ellenére, hogy nagyon bíztak benne, hogy ki fogják vezetni, és mindig is így ezt kommunikálták, ugye? Azért már korábban összeállt a nagy kép, hogy itt bizony még nem, április végében még nem szűnnek meg ezek az intézkedések.
Mi utolsó pillanatig bíztunk ebben, hogy április végén kivezetésre kerül ez az intézkedés. Semmi nem indokolja ennek a fenntartását. Egyáltalán nem tesz jót a gazdaság szereplőinek. Az erős forinttal iszonyú mennyiségű import zúdult ránk. Minden olyan termék tekintetében, ami importból jelen pillanatban beszerezhető, főleg a friss baromfi, vagy a friss sertéshús, akár a tojás, de a burgonya ugye mindenféleképpen, mert ugye már október óta magyar burgonyából volumenben nem nagyon tudunk beszélni, ezt mind importból hozzuk be. Azért, hogy a veszteségeinket minimalizáljuk. Így sem tudunk pozitív árrést elérni ezeken a termékeken, hanem a veszteségeinket próbáljuk szűkíteni, próbáljuk minimalizálni. Tehát félreértés ne essék, most sem sikerül úgy csirke mellett venni bármely európai piacról, hogy azt a 2021. október 15-ei árat tartani tudja, akár nulla áréssel a kereskedelem. És ugye amikor erről beszéltünk, hogy fontos legyen, hogy minden ellátási lánc szereplő be legyen vonva, mert ha mi csak nullával árulhatnánk a terméket, esküszöm, hogy semmi gondunk nem lenne vele, látjuk, hogy ez egy fontos intézkedés, tudjuk mi is, hogy nagyon fontos a vásárlóknak, főleg ilyen inflációs viszonyok között az, hogy kedvező árakon jussanak hozzá, na de az, hogy másfél éve csak a kiskereskedelemi a mínusz, az mondjuk ténylegesen túlzás, és bíztunk abban, hogy nem túl erős kommunikációval, de mégis folyamatos kéréssel eljutunk arra a pontra, hogy ez kivezetésre kerül. A következő bizakodó pontunk az most a június 30, mert bízunk abban, hogy a kormány azért hozza ezt az állami akciót július 1-től, hogyha kivezetné a hatósági árat június 30-ától, akkor továbbra is biztosított legyen egy jelenlévő állandó akció, ami alapvetés részünkre a kereskedelem pont így működik, mióta ez a piacgazdasági körülmények között élünk, hogy folyamatos akciókkal, promóciókkal, árzuhanással, mindenféle különböző definícióval találjuk meg a vásárlót, és próbáljuk meg őt meggyőzni arról, hogy ez nálunk a legkedvezőbb.
De miért is vezetnék ki két hónap múlva, teszem fel ezt az álnaív kérdést, ugyanis a kormány már régen nem infláció letörő eszközként tekint az ársapkákra, hanem szociális intézkedésként, tehát az a kiindulási alapja, hogy a legszegényebbek számára folyamatosan biztosítson egy olyan termékkört, ami a lehető legolcsóbban elérhető a kereskedelemben. Hogyha innen nézem a dolgot, akkor még egy 15%-os infláció esetén sem lehetne azt mondani, hogy az megnyugtató a legkevésbé tehetősök számára. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány ezt akár az év egészében is fönntarthatja. Ezt csak azért mondom itt el, hogy ne érje önöket esetleg csalódás, hogyha mégsem vezetnék ki június végével az ársapkákat. De térjünk rá a kötelező akciózásra. Ugye egyelőre annyit tudunk Gulyás Gergely miniszter bejelentéséből, hogy a boltoknak egy 20 termékkörből álló kosarat kell összeállítani, mindegyik termékkörben egy-egy terméket kiemelve, és ennek az árát kell úgy meghatározniuk, hogy a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához képest is 10%-kal olcsóbban kell majd ezt a vásárlók számára biztosítania. Ennek a két fontos kitétel egyébként van, egyik az, hogy bizonyos árbevétel felett fogja ez érinteni a kereskedőket, erre majd vissza fogunk térni, mert szerintem nagyon fontos eleme, a másik pedig az, hogy ebben nem tartozhatnak bele a már ársapkás termékek. Ennél többet nem tudunk. Technikailag mégis hogy fog ez majd kinézni például egy boltban? Én a vásárló szemszögéből, ha bemegyek, minden sort végig kell járnom, és egyesével kell majd összevadáznom ezeket a kedvezményes áru termékeket, vagy lesz majd mindig, mindenhol egy sarok, minden nagyobb kereskedelmi egységben, kiplakátozva, hogy itt beszerezhető az összes 10%-os árengedményű termék, és akkor az a, mondjuk a vásárló dolgát legalább ennyivel meg lehet könnyíteni.
Igen, nagyon komplex a kérdés, de kezdjük ezt is egy kicsit részleteiben megvilágítani. Ugye mindig volt árakció az, hogy most ezt állami akciónak fogjuk nevezni bizonyos termékek tekintetében, ezzel önmagával nincsen problémánk, ráadásul maga ez a 10%, ez nem egy jelentős akciós kedvezmény. Hogyha ma azt mondjuk a vásárlónak, hogy 10% akciós kedvezményt kap, nem tudom, hogy bármelyik termékre, egy élelmiszer tekintetében, akkor azzal a mai árviszonyok és inflációs viszonyok között túlzottan nem indulnak meg a vásárlók. Ezért gazdaságilag ezzel igazából nincsen problémánk. Tehát, hogyha most jelen pillanatban heti akcióváltásban egy kereskedő dolgozik 500 termékkel, és akkor ebből 20 tulajdonképpen egy állami akció lesz, akkor ezzel nincsen semmi problémánk. Azzal lehet a majd a gond, ezt majd ugye a döntéshozóknak a megfogalmazott szabályzata fogja kimutatni, megmutatni számunkra, hogy mekkora adminisztratív terhet ró ez a kereskedelemre ismét. Tehát minden olyan improduktív teher, ami tulajdonképpen csak azt a célt szolgálja, hogy az ellenőrzések során mi dokumentálva be tudjuk azt bizonyítani, hogy mi ezeknek a jogszabályoknak megfeleltünk, ez mindig egy plusz és igazából megkérdőjelezhető, fölösleges költségnek tartott dolog, mert mondom még egyszer, nem azzal lesz a gond, hogy levisszük a terméknek az árát, és hogyha a kormány az ő 20 termékcsoportos bontásában szeretné ezt látni, annak sincsen akadálya. Az a probléma, hogy akkor majd azt visszamenőleg, amikor kapunk egy ellenőrzést mondjuk novemberbe, az bizonyítani tudjuk, hogy akkor a 36. meg a 43. meg az 54. héten mi tulajdonképpen melyik 20 terméknek vittük le az árát, melyik 20 volt az állami akció. És amit ön is esetleg gondol erről, hogy majd ezt a vásárlók hogy fogják vadászni, tulajdonképpen ez majd akkor derül ki, amikor látjuk a rendeletet, hogy tényleg hogy képzel el ezt a kormány, hogy csak lesz egy olyan központi akció plakát ehhez, amit majd ki kell rakni a termékhez, az adott terméknek a kihelyezéséhez a polcokon, vagy ezt elkülönítve kell majd bemutatni a vásárlók részére. Most megint egy olyan dologról beszélünk, ugye ebben vannak hűtött, meg nem hűtött termékek, tehát nyilván nem lehet
igen,
úgy
akkor
el...
Így van.
Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de ezt még majd napvilágot fog látni. Az árbevétel arányos kötelezettség szempontjából ismerülnek fel kérdések, mert ugye ezt általában úgy értelmezi a jogszabály, hogy amikor valaki egy adószámon milyen árbevétellel bír, az annak vonzata lesz, hogy kötelezetté válik, vagy sem. Ezt a pontosan még nem tudjuk, hogy mekkora lesz ez a nagyságrend, de nagyon fontos, hogyha például egy olyan magyar láncról beszélünk, amelyik franchise hálózatban, franchise rendszerben működik, legyen az egy CBA, egy Coop vagy egy Real, ott hogyha egyes vállalkozásoknak az árbevétele majd meghaladja azt a küszöböt, amit majd a rendeletben fogunk látni, akkor az a nagy kérdés, hogy ezt a teljes hálózatban, teljes hálózatra értendő lesz-e, hogy minden egységünkben le kell levinni az árat, de természetesen a vásárló érdeket szem előtt tartva nem tehetjük meg, hogy az egyik utcában, mert az egy más vállalkozás a adott logó alá tartozó üzlete, ott olcsóbb lesz annak a terméknek az ára, a másikban viszont nem. Tehát ez azért vet föl kérdéseket számunkra, ezt majd ki fogjuk szépen dolgozni, úgy, hogy meg is feleljünk a jogszabálynak, és tényleg az üzlet szempontjából a legjobb döntéseket hozzuk, de ehhez még látunk el majd a jogszabályt.
Ugye mondtam, hogy még fogunk beszélni az árbevétel színnek a meghúzásáról, és akkor ehhez toldanám hozzá a kérdésemet, hogy azzal, hogy tulajdonképpen a falusi kisboltokat mentesítjük e kötelezettség alól, az azt jelenti, hogy egyrészt kedveznek ezeknek a tulajdonosoknak, másrészt viszont van egy társadalmi csoport, egy réteg, akik viszont így elvágódnak attól a lehetőségtől, hogy olcsóba jussanak hozzá az élelmiszerekhez. Feltételezem, nem tudom csak feltételezni, azért van még olyan társadalmi réteg Magyarországon, aki nem, vagy nem rendszeresen tud eljutni a nagyobb diszkontboltokba beszerezni az alapvető élelmiszereket. Tehát végső soron a legszegényebbek egy része nem fog tudni hozzájutni ehhez a kedvezményhez. Ezt jól látom, vagy itt?
Igen, mi is ezen gondolkodtunk túl sokat már az elmúlt napokban, és lehet ez egy kétélű fegyver. Tehát sajnos a vidéki kisboltoktól jelenleg is elfordulnak a vásárlók, mert ugye pont a hatósági ár miatt erre különösen felhívtuk a figyelmet, hogy a hatósági ár intézmény okozta a veszteségek a minél kisebb boltok esetében a legnagyobbak. Tehát, hogyha ő arányában sokkal több alapvető élelmiszert forgalmaz, mint mondjuk egy olyan nagy diszkont, ahol az összes non-food terméktől elkezdve minden ott van a termékpalettán, ő mondjuk egy pár száz termékes választékkal dolgozik a falusi kisboltjában, ő nála arányában ez a veszteség sokkal többet jelent. Tehát ő eddig is veszélyeztetett volt, viszont ahogy az beszélgetés elején is kezdtük, ugye a kereskedelmi vállalkozás az úgy működik, hogy megvan, hogy nekem mennyi a költségem, mennyi a működési költségem, nekem az árésemből kell tudni ezt kitermelni. Hogyha egy kisbolt esetében ezt az árést nagy mértékben megeszi a hatósági áras termékeknek a vesztessége, akkor az ő esetében nincs kellő lehetőség arra, hogy a többi terméket megemelje az árat. És ez nem ördögtől való, és ezért nem kell a kereskedelemre haragudni, mert bele vagyunk kényszerítve abba, hogy a többi termékkel olyan árakat alakítsunk ki, hogy a költségeinket ki tudjuk gazdálkodni. Nem nyereség vágyai vannak egy ilyen kis vállalkozásnak, hanem a működési költségeit kell valahogy elérje, mert hogyha folyamatosan vesztességet termel, akkor ő előbb-utóbb be fog zárni.
Akár olyan hatása is lehet akkor ennek az intézkedésnek, hogy a falusi boltok vásárlókat veszítenek? Mert például nem tudnak egy ilyen, vagy nem teszi a törvény kötelezővé számukra, hogy ezt a 20 termék kör esetében a 10%-os kedvezményt érvényesítsé?
Így van, tehát sajnos pont ez lesz talán ennek az eredménye, hogy a vásárlóban tudatosul az az információ, hogy ez csak a nagyboltokban lesz ez a kötelező akció, akkor a kicsiben meg megint miért menjek, mert ott ugye eddig sem voltak túl jók az árak, tehát a vevő elfordulás fokozódhat az intézkedés által, és ugye a beszélgetésben már szintén említettük, hogy kormányzati szándék lenne, hogy erősítsük a hazai vagy a hazai forgalmazók a részarányát, de minden ilyen intézkedés, aminek tulajdonképpen a hatásai és az összefüggései, azok nincsenek kellő mértékben, fokon és időben egyeztetve a szakmával, hogy mi mit válthat ki. Ugye most egy nagyon különleges jogrendben működünk, tehát tulajdonképpen minden olyan intézkedés azonnal foganatosítható, amit a kormány jónak lát, és nyilván a szándékával egyetértünk, tehát a szándék tiszta, viszont a megvalósításhoz vezető jogszabályok általában nem hozzák be a hozzáfűzött reményeket, ezért is szorgalmazzuk azt általában, hogy azért ezeket ténylegesen szakmai alapokra helyezve folyamatos egyeztetéssel és kiértékeléssel lehetne újabb és újabb intézkedéseket foganatosítani.
Ugye nincs még pontosan definiálva, hogy melyik lesz az a 20 termékkör, de azért nagyjából sejthető, kitalálható. Ezek a boltok forgalmában általában mekkora tételt tesznek ki forgalom, illetve volumen tekintetében?
Mi sem láttuk ezt a 20 terméket. Lehet ebben, hogy lesz kozmetika vegyi áru, tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden olyan termékről beszélünk, amit a mai életünkben egy napi fogyasztási cikk szupermarketben értékesítünk. Tehát levesszük ugye a termékekről azt a részt, amelyik a non-food speciális területe, tehát ami a nem élelmiszer terület, de talán a nem élelmiszer területből az a rész, ami a napi fogyasztásainkhoz indokolt, tehát a kozmetika vegyi áru területe én úgy gondolom, hogy benne lesz ebben a 20 termékkörben, és biztos, hogy minden termékkört meg fogunk tudni mozgatni, tehát ebben továbbra sem látjuk a problémát, hogy itt ezeket az akciókat érvényesíteni kell, ezeket meg fogjuk tudni lépni. Azokból a termékekből, amelyek ugye pedig nem érintettek, azok általában nem is jellemzőek a magyar kereskedelemben.
Igen, én is erre jutottam egyébként, hogy azért nagyjából leképezi, lefedi egy átlagos bevásárlás összetételét, kosarát ez a 20 termékkör, plusz amit még ugye az ásapkás, fennmaradó ásapkás termékek jelentenek. Ugye a szakértők azt mondják, az első elemzések arról szóltak, hogy ennek az intézkedésnek érdemi ráhatása az inflációra nem lesz. Én meg úgy látom, hogyha ezt tényleg lefedi a gyátlagos vásárló, bevásárló kosarát, akkor ez valamilyen módon azért hatással lesz az egyéb termékek iránti keresletre, ami meg végső soron az árazásban fog majd visszaütni. Hogyha csökken a kereslet, akkor nyilván a kereskedők csökkenteni fogják az egyéb termékek árát. Hogy ilyen hatás például elképzelhető?
Elképzelhető, de a kereslet csökkenésre általában nem a kereskedő csökkenti az árakat. Tehát a piac inkább úgy működik, hogy amikor nagyon csökken a kereslet, itt volt például a tejtermékeknek az esete ugye februárban, az, hogy a vajnak csökkent Németországban az ára, az pontosan egy hatalmas keresletcsökkenésnek volt az oka a háttérben, és ugye ott sem a kereskedelem vitte le az árakat, tehát nem a két nagy diszkontnak az ára ment le először, hanem a termelő az irányukba csökkentette az átadási árat, tehát a kereskedelem önmagától úgy áraz, mint eddig az elmúlt év során, tehát a működésében az áréseket úgy alakítja ki, hogy fedezze a költségeit. Tehát, hogyha nekem nem csökken a beszerzési áram, tehát az én beszállító partnerem nem adott kedvező árat, legyen az feldolgozóipari szereplő, vagy legyen az egy termelő, akivel közvetlenül vagyok kapcsolatban, akkor én önhatalmulag nem lépek át csökkenést, mert nekem úgy vannak kialakítva az áraim, hogy fedezze a költségeimet. Tehát minden ilyen átcsökkenést megelőzi egy beszállítói átcsökkenést, és addig, amíg ez a beszállítói átcsökkenés nincs jelen, addig én sem tudom csökkenteni az árat, és majd az árakciók, amikor júliustól érvényesek lesznek, akkor is a kereskedő megpróbálja majd ezeket az akciókat együtt kidolgozni a feldolgozóipar szereplőivel.
A kormány beavatkozásától függetlenül egyébként látni már jelét annak, hogy a beszállítói árak bizonyos termékek esetében észrevehető mértékben csökkennek?
Nem tudnak csökkenni addig, amíg az energiaárak nem csökkennek a feldolgozóipar szereplői számára. Tehát ez egy nagyon jó, kapóra jött ez a vaj sztori 2023. februárjában, mert azt láttuk, hogy abból a toronymagas vaj árból lett egy elfogadható ár. Most azon mondom, hogy elfogadhatom, hogyha egy évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy örülni fogunk egy 900 forintos vajnak, akkor azt hiszem, hogy komolytalan dolgokról beszél. De nagyon fontos, hogy azokban a termékkörökben tudott ez megvalósulni, ahol egy import beszállítás volt, ahol volt egy beragadt vajkészlet, illetve az egész német piacon gyakorlatilag csökkent a kereslet. És ugye a tejtermék az egy olyan természetes dolog, amely a tejelő tehenek tejéből készül, és a tejelő teheneknek a tej adását azt nem lehet egyik napra a másikra elzárni. Tehát ezek a készletek, ezek halmozódtak, és ezért indult el ez az árakció. De amikor ezt számon kérik a magyar kiskereskedőkön, vagy a magyar kiskereskedelem szereplőin, hogy minél több termékkörben csökkentsük az árakat, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az összes többi termékkörben, ahol magyar feldolgozóktól vásároljuk a termékeket, hogyha az ő önköltségi áraiknak a kialakításában nincs egy pozitív változás, akkor nem fognak tudni árat csökkenteni. Tehát ezt lehet várni, hogy menjen le az ár, de addig, amíg a kormány nem segíti a KKV-szektor szereplőit abban, hogy amikor tavaly 2022 utolsó negyedévében megkötötték az energia megállapodásaikat, 1, 2 vagy akár 3 évre, és azt a tavalyi áron szerződték le a szolgáltatóval, akár 200-220 forintos áramáron, addig, amíg az az ár az ő önköltségi áraikban benne van, addig az átadási ára kiskereskedelem irányában nem fog tudni szignifikánsan csökkenni. Tehát megfeszülhetünk mind a két oldal, mindenkinek az lenne a célja, hogy csökkenjenek az árak. Ezek az árak ténylegesen nem emészthetők a magyar vásárlók számára.
Addig nem lesz árcsökkentés, addig nem. Energiaköltségek nem csökkennek
így van.
Termelők beszállítók így részéről, akkor mennek inkább itt lenne dolga, ha már bele akar avatkozni a piaci folyamatokba.
Így van, és pontosan jól látszik, hogy a kormány is valószínű tudja ezt a problémát, mert most éppen az elmúlt napokban látott napvilágot az a kormányrendelet, amiben május 1-től csökkenti a mikrovállalkozásoknak azt az energiaárát, amelyet a tavaly évvégéig tulajdonképpen egy ilyen fix tarifás áron vásárolhatták az áramot. Ez ugye most nekik még ma, ugye április 24-e van, ma még ez az ára már náluk 196 forint, ez az úgynevezett váltó fix tarifa, ami kint van az NVM-nek a honlapján, ezt viszi most le gyakorlatilag a kormány május 1-től egy 80 forint körüli árra. Na most ezzel már lehet gazdálkodni. De akinek azt, hogyha elképzeljük, hogy ez a rengeteg vállalkozás több tízezrével, akik beszerződtek a szolgáltatónál, és azt is el lehet mondani, hogy a szolgáltatók nem szép játékot játszottak a felhasználókkal, mert olyan kiszolgáltatott volt abban a rohanásban mindenki, hogy gyakorlatilag fenyegetve érezték magukat, hogy ha nem fogadják el azokat az iszonyat magas árakat, akkor nem lesz a működéshez szükséges energiájuk január 1-től. Tehát azt gondoljuk, hogy amíg a kormány abban nem ad segítséget, hogy ezeket a szerződéseket föltörhessék, újra tárgyalhassák a felek, addig ebbe az energiacsapdában nem csak a feldolgozóipar szereplői lesznek benne, hanem a fogyasztó ugyanúgy, mert az energiának a specialitása az ugye az, hogy minden érintett szinten magas energiára számolunk. Tehát, hogyha van egy fogyasztói ár, abban lehet, hogy 4 lépcsőn keresztül visszük magunkat ezt az iszonyú magas energiaárat. Viszi a termelő, viszi a feldolgozóipar, viszi a nagykereskedő, és még a kiskereskedő is.
Tudunk róla, hogy vállalkozói szövetségek érzékelik ezt a problémát, és ezt már jelezték is a kormány számára, tehát azt, hogy energiaköltségeket nem képesek kigazdálkodni, beleszorultak tavaly kötött fix szerződésekbe, és amit ön is említett, hogy a KKV-k, a mikrovállalkozások körében már lépett a kormány. Itt van egy szándék tudomásunk szerint arra, hogy ez a kör bővüljön. És itt kapcsolódik az ön által elmondottakhoz, arra úgy tudom, kevesebb esélyt látnak a vállalkozói szövetségek, hogy érdemben az egyes szerződésekhez nyúljanak hozzá. Egyedi esetekben elképzelhető ez, de nyilván nagyon nehéz bizonyítani, hogy teljesen egyoldalú és aránytalan volt a szerződés, hanem ahogy én tudom, törekvés arra irányul, hogy minél többen bekerüljenek a feldolgozóipar számára, a KKV-k számára biztosított energia megtakarítási és energia hatékonyság növelési pályázati kerekbe. Ez egy 150 milliárdos kerettel indult. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy van itt láthatóan valamilyen szándék és mozgástér a cégek részéről, hogy valóban a kormány segítségével megpróbáljanak kilábalni ebből a helyzetből.
Igen, csak ezzel az a probléma, hogy ugye ez egy hosszú távú dolog. Tehát amikor egy energiahatékonysági beruházást eszközöl egy vállalkozás, annak mondjuk a következő évben, legjobb esetben a következő évben már van látszatja. Ezek a problémák, ezek pillanatnyi problémák, amiket azonnali hatállyal meg kéne tudni oldani, mert egy év egy vállalkozás életében van, egy versenypiaci helyzet életében borzasztó hosszú idő.
Igen, ugye az a technikailag ez úgy néz ki, hogy a tavalyi áram és energiaszámlákhoz képesti növekmény 50%-át kapják meg az államtól. Cserébe vállalniuk kell, hogy 24-25-re elvégeznek energiahatékonysági beruházásokat. Hadd térek meg vissza a kötelező akciózásra. Azzal számolnak, hogy úgy, ahogy az ásapkák esetében történt, hogy előírás lesz a készletek tartására is, tehát hogy annak a 20 akciózott terméknek folyamatosan rendelkezésre kell majd állni a boltokban? És ez okozna-e problémát?
Bízom benne, hogy nem, mert ahogy mondtam, ez a 10%-os árakció ma nem egy olyan mérték, amiért a vásárlók olyan nagymértékű kereslettel indulnának meg a boltok irányába. A készletezési probléma az tényleg a hatósági áras terméknél van, ott, ahol gyakorlatilag ugye 10-szeres a kereslet az árak okán, a mesterségesen tartott árak okán, ami a kiskereskedelemre hárul, ezért kell itt erre különösen figyelni. Bízom abban, hogy itt az állami akciónál nem kell majd külön készleteket is tartani, mert akkor, hogyha azokat viszont nem adjuk el, és romlandó termékek, szóval az nagyon sok problémát vetne föl, itt bízunk benne, hogy csak az akciós árak tartásáról lesz majd szó.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mindeközben egy árfigyelő rendszer, egy monitoring rendszer is kiépül majd, részben a gazdasági versenyhivatal, részben pedig a fogyasztóvédelem közreműködésével. Mit fog ez jelenteni a kereskedelem a boltok szempontjából? Ezt fenyegetésként élik meg, vagy normál állami szabályozói eszközként?
Piacfigyelés, árfigyelés eddig is volt az életünkben, olyan még nem volt, amit mondjuk az állam foganatosított volna. Ha a mostani állapotot vizsgáljuk, akkor most éppen arról van szó, hogy folynak az egyeztetések a kereskedelmi láncok és az illetékes hivatalok között, hogy ennek mi lenne az a megvalósíthatósága, akár a számítástechnikai háttere, hogy ez az árfigyelés, ez tényleg egy valós képet adjon a vásárlóknak, hogyha ez a cél. Ez egy jó ingyen reklám lesz azoknak a kereskedelmi láncoknak, akik ebben majd részt vesznek, és akkor deklaráltan ott lesz, nem tudom, 80 vagy 100 termék, aminek az árai között majd eligazodhat a fogyasztó. Nem emiatt fognak csökkenni az árak, ez egy árfigyelés lesz, várjuk majd a hatását mi is. Ebben tulajdonképpen talán, ha jól tudjuk, akkor a legnagyobb kereskedelmi láncok vesznek majd részt szintén, ami megint az ő irányukba terelheti a forgalmat. Nem biztos, hogy jó az a olyan pici vállalkozásoknak, akik mondjuk ebben az árfigyelésben nem fognak szerepelni, nem csak azért, mert náluk esetleg magasabb az ár, hanem akkor mert megint arra hívja fel a kormány a figyelmet, hogy menjetek ehhez a pár nagyhoz, mert itt biztosan kedvező árakon kapjátok ezt a 80 terméket. Szóval azért is lenne jó ezekről szakmailag többet diskurálni ezekről a szabályozókról, mert ahogy látjuk, a hatóságért nem csak, hogy az inflációra nincsen pozitív hatással, ezzel szemben olyan konfliktusoknak a gyökere, forrása a mindennapokban, ami egyáltalán nem tesz jót egyáltalán a hazai kereskedelem szerkezetének.
A kötelező akciózáson túl vagy amellett a boltok továbbra is fognak még nagyobb érvényű vagy mértékű akciókat hirdetni?
Természetesen.
Tehát ez nem fogja korlátozni a boltok ilyen típusú működését.
Természetesen. Az akció szóval van egy pici problémánk, ugye tavaly 22. április 28-a óta van velünk egy törvénymódosítás, egy fogyasztóvédelmi szintén, hogy akció csak az nevezhető árakciónak, hogyha ugye az előző hónapban a legjobb árhoz képest ez az ár deklaráltan alacsonyabb, mint az az ár. Tehát ez az Európai Uniós irányelv alapján megalkotott hazai jogszabály, ez főként az online kereskedelmi problémák miatt látott napvilágot, azonban rajtunk csattant a boltban értékesítő kereskedelmi hálózatokon. Tehát ha megfigyelték a fogyasztók is az elmúlt egy évben, most már lassan, szinte kerültük az akciós szót, és nem azért, mert nem akciózunk, hanem azért, mert próbáltuk ezt akár árzuhanással, vagy legjobb árral, vagy olyan szinonimákkal helyettesíteni az akciós szót, hogy tulajdonképpen maga ez az ellenőrzési mechanizmus, amikor is bizonyítani kell, hogy egy kereskedelmi hálózat összes boltján az a feltüntetett eredeti ár, az valóban a legalacsonyabb volt-e, ez egy nagyon nehéz. Ugye van egy kereskedelmi hálózat, ahogy mondtam, többen franchise rendszerben működnek, nincs arra központi kötelezettség, hogy azt a, nem tudom, 15 ezer terméket központi áron értékesítsék Nyíregyházától Zalaegerszegig. Hogyha ebben van egy központi adatbázis, akkor abból ki lehet nyerni azt a régi eredeti árat, amit ugye az akciós ár előtt felszoktunk tüntetni, de jelen helyzetben inkább ezektől megkíméli magát a kereskedelem, és nem a vásárlók ellen van ez, hanem hogy nem szeretnénk büntetést kapni azért, mert nem úgy tüntetjük fel az akciós árat, ahogy azt ez a törvény számunkra előírja. Tehát Végső soron tényleg szögezzük le azt, hogy a kereskedő az a vásárló kegyeiért mindent megtesz. Legyen az egy minőségi kiszolgálás, legyen az egy kedvező választék, egy nagyon-nagyon jó ár, olyan jó ár, a legjobb, amit a kereskedő adni tud. Ez alapvetés. Akkora árverseny van ma Magyarországon, és olyan árérzékenyek lettek a fogyasztók a háború kiterése óta, mint amilyet régen nem láttunk. Természetes, hogy a legjobb áron szeretnénk adni a termékeinket, de ahogy mondtam, ehhez kell egy beszállítójárcsökkenés, és ehhez kell egy olyan környezet, ahol tulajdonképpen a piac működési mechanizmusai alapján a szabad kereskedelemben minden ennek az intézkedésnek a árnyékában élünk.
Akkor végső soron, amit a kormány kezdeményez, az bele fog simulni a mindennapi működésbe a boltoknál. Itt annyi lesz a különbség, hogy lesz egy pecsét rajta, hogy ezt a kormány intézte a népnek, de egyébként hagyományos, normál piaci működésben is megtörténnének ezek a kedvezménynyújtások.
Így van. Tehát a kormány biztosított lehet majd afelől, hogy megtette a szükséges intézkedéseket, hogy árakciók kötelező érvényűen jelenjenek meg a kiskereskedelemben.
A bejelentés ezekről úgy történt, hogy a kereskedelmi szövetségekkel nem vették felelőtte a kapcsolatot? Nem tájékoztatták önöket arról, hogy ilyen további lépések következnek?
Nem kaptunk sem tájékoztatást, sem információt.
Vették fel önökkel a kapcsolatot?
Mi kerestük a szaktárcát az elmúlt héten, ahogy napvilágot láttak ezek a hírek. Próbálunk információhoz jutni, hogy mi minden zajlik a háttérben a jogszabály megalkotásának az előkészítési stádiumában. Ebben a szakaszban sem vesznek részt a szakmai szervezetek, de információkat kaptunk arról, hogy milyen gondolatok mentén lesz majd kialakítva ez a jogszabály.
És milyen gondolatok mentén?
Amit ön is mondott, illetve hát amit már tudtunk is, hogy, amit már azóta tudunk is, hogy ez a 20 termékcsoport, illetve ami még nem biztos, hogy maga ez az árbevétel nagyságrend, ami ugye, amihez kötve lesz majd, hogy hol lesz ez kötelező foganatosítani, hogy mi is lesz majd az az árbevétel nagyságrend, ezeket vizsgálják most a döntéshozók, és majd aztán alkotják meg a jogszabályt.
Lassan a beszélgetésünk végére érünk, de még az extra profitról muszáj kicsit beszélgetnünk. A kormány valamikor december környéken kezdte beemelni a narratívájába azt, hogy azért is magas az infláció Magyarországon, mert a kereskedők néhány termék esetében, vagy több termék esetében indokolatlanul emelik az árat, simán csak nyerészkedésből, amit nem indokol költségoldalról semmi. Megnéztem a statisztikai hivatal 22-re vonatkozó adatait. Ugye itt egyrészt látni már azt, hogy a kereskedelem a GDP-hez mennyivel járult hozzá, hogy mennyi volt az eladási forgalom. Utóbbi az közel volt a 17 ezer milliárd forinthoz, és 2019-ben, tehát az utolsó békeévben, a háború és a COVID előtti utolsó békeévben, ez 12 ezer milliárd forint körül volt. Tehát ez elég nagy ugrásnak néz ki. A hozzáadott értékben, és az látszik, hogy 19-hez képest egy 50%-os növekedés van. Ahol viszont látványos a visszaesés, az nem az érték, nem a forgalom, hanem a volumen. Ott viszont 1%-ot valamivel meghaladó volt a volumen bővülés 22-ben. Ilyen alacsony utoljára a 2008-as pénzügyi válságot követően a 10-es évek elején volt a kereskedelmi forgalom volumenének a növekedése. Hogyha ezeket így egybe rakom és egybe nézem, akkor következtethetnék arra, hogy tényleg elképesztően jó évet zárt tavaly a kiskereskedelem, ugyanakkor nem látjuk a másik oldalt, a költség oldalt, hogy az hogyan alakult. Ez ugye a bevételi oldalt mutatja, illetve a hozzáadott értéket. Tehát, hogy keletkezett 22-ben extra profit a kereskedelemben, látszik már most így 23 április vége felé, hogy körülbelül mekkora nyereséggel zárt tavaly az ágazat?
Ugye nem sokára elkövetkezik az igazság pillanata. Május végén ugye mindenki látja majd a 2022 évi mérlegeket minden vállalkozás tekintetében. Én bízom abban, hogy összehasonlításra kerülnek a döntéshozók asztalánál ezek a számok. Nem gondolom, hogy itt lennénk, és folyamatosan arról beszélgetnénk, hogy ez a veszteség, amit a hatóságjár és minden egyéb intézkedés okozott a kereskedelemnek, az tényleg példátlan, és nem méltó ahhoz, ahogy a kereskedelem kiállt a magyar vásárlókért, mondjuk a COVID alatt, amikor, ha visszaemlékszünk arra, micsoda félelemben dolgoztak a kollégák, akkor egészen más volt a mi megítélésünk, és ugye nem telt el 2 év a COVID után, és tulajdonképpen egészen más megvilágításba kerültünk, most mi lettünk az üldözöttek, bennünket kell razziázni, különböző módszerekkel vizsgálni, és azt látjuk, hogy a feldolgozóipar és a termelőágazatnak a szereplői, akik tulajdonképpen nekünk beszállítóink, tehát mi hozott anyagból dolgozunk, mi arra tesszük rá az árést, arra az ára, amit a feldolgozóipar szereplőitől kapunk, vagy az összes beszállítónktól. Tehát mi azt szeretnénk csak kérni, hogy majd amikor vizsgálódik a kormány, hogy melyik szakmacsoport és melyik ágazat mekkora profit növekedést ért el, akkor legyenek kedvesek, és nézzék meg az összes érintett ágazatot, és amúgy különben, amikor majd egy versenyhivatalnak az anyaga, ugye nagyon komoly vizsgálat alá voltunk téve itt a tejtermékek kapcsán, és tisztán látszik már belőle, hogy abszolút nem a kereskedőn múlt az, hogy ezek az árok azok hova alakultak, akkor kérjük azt, hogy az is jelenjen majd meg a sajtóban, hogy hát mégsem a kereskedelem volt ebben a bűnös, és nem a bűnbak, és borzasztó rossz a mi szakmánk megítése szempontjából, hogy az elmúlt hónapok máshol sem szólnak, csak hogy ennek a inflációnak a hátterében a kiskereskedelem a bűnös, és ezt tulajdonképpen mindenféle eszközzel próbálják a mi munkánkat módosítani, olyan állami intézkedésekkel, amelyek teljesen szabadpiacellenesek, és abszolút nem gondoljuk, hogy a fogyasztók érdekeit szolgálja, de még az inflációs célokat sem segíti, és ezt már pontosan látjuk.
Neubauer Katalin, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.